Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked a mai vasárnapot. Köszönjük néked, hogy te reád emelhetjük szemeinket, gondolatban eléd állhatunk, imára kulcsolhatjuk a kezünket, és megszólíthatunk téged, és várhatjuk, hogy te is szólítsál meg bennünket. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi teremtőnk, te vagy a mi gondviselőnk, te vagy a mi megváltónk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy a te szavad után vágyódhat a lelkünk. Kérünk otthonainkba, érjen el a te szavad lelked erejével, és érintse meg szívünket, formálja gondolkodásunkat, erősítse hitünket, vigasztaljon bennünket, erősítse meg minden jóra és szentre. Juttasson bűnbánatra, a bűneink elhagyására, a jónak a követésére. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, áldott megváltunk, beszélj velünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi szavunkat, dicsőséged magasságából. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva van, Sámuel próféta második könyvében, a 16. rész 15. versétől, a 17. rész 14. verséig. Tehát Sámuel próféta második könyvében, a 16. rész 15. versétől, a 17. rész 14. verséig, így szól hozzánk Istenünk ígéje. Abszolom pedig, és az egész nép, Izraelnek férfiai bemenének Jeruzsálembe, és Akitófel is ővele. Mikor pedig az Árkeából való Kúsai, a Dávid barátja, bement Abszalomhoz, mondta Kúsai Abszalomnak, éljen a király, éljen a király! És mondta Abszalom Kúsainak, eze a barátod iránti szereteted? Miért nem mentél el barátoddal? Felele Kúsai Abszalomnak, nem, hanem akit az Úr és ez a nép választ, és az Izrael minden fiai, azé leszek és azzal maradok. Aztán ugyan kinek szolgálnék örömestebb, mint az én barátom fiának, amint szolgáltam a te atyádnak, szintén olyan leszek te hozzád is. Mondta pedig Abszalom Akitófelnek, adjatok tanácsot, mit cselekedjünk. Felele Akitófel Abszalomnak, menj be a te atyádnak ágyasaihoz, kiket itthon hagyott, hogy őriznék a házat, és megérti egész Izrael, hogy te atyád előtt gyűlölté tetted magadat, és annál inkább megerősödnek mindazoknak kezei, kik melletted vannak. Sátort vonának azért Abszalomnak a tetőn, és bement Abszalom az ő atyának ágyasaihoz, az egész Izraelnek szeme láttára. És Akitófel tanács, amelyet adott, olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna, olyan volt Akitófelnek minden tanácsa, mind Dávid előtt, mind Abszalom előtt. Mondta azért Akitófel Abszalomnak, engedj kiválasztanom 12 000 embert, hogy felkeljek és üldözzem Dávidot ez éjjel, és megtámadom őt, míg fáradt és erőtlenkezű, megrettentem őt, és megfutamodik az egész nép, mely vele van, és a királyt magát megölöm, és visszavezetem hozzád az egész népet, mert az egésznek visszatérése attól a férfiútól függ, akit te üldözöl, és akkor az egész nép békességben lesz. Igen, tetszék ez a beszéd Abszalomnak és Izrael minden véneinek. És mondta Abszalom, hívják ide mégis az Arkeábeli Kúsait is, és hallgassuk meg, mit szól ő is. És mikor megérkezik Kúsai Abszalomhoz, mondanék ki Abszalom ilyenképpen. Akitófel ilyen tanácsot ád. Megfogadjuk-e az ő szavát, vagy ne? Szólj hozzá! Mondta akkor Kúsai Abszalomnak. Nem jó tanács az, amelyet Akitófel ez egyszer adott. És mondta Kúsai, tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős vitézek, és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Annak felette a te atyád igen hadakozó ember, aki nem alszik a néppel együtt. Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami más helyen, és meglehet, hogy mindjárt kezdetben elesvén némelyek közülük, valaki meghallja, és azt kezdi mondani, megveretett az Abszalom népe. És még az erős vitéz is, kinek szíve olyan, mint az oroszlánnak szíve, igen megrémül, mert az egész Izrael tudja, hogy a te atyád igen erős vitéz, és azok is, akik vele vannak, erős vitézek. Én azért azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az egész Izraelt, Dántól fogva, mint Bérsebáig, oly számban, mint a tenger partján való föveny, és magad is menj el a hadba. Akkor aztán megtámadjuk őt azon a helyen, ahol található, és úgy lepjük meg őt, miként a harmat a földre esik, hogy se közül-e, se azok közül, kik vele vannak, egy se maradjon meg. Ha pedig a városba szaladna, mind az egész Izrael köteleket húzzon a város körül, és vonjuk azt a patakba, hogy még csak egy kövecskét se találjanak meg. És mondta Abszalom és Izraelnek minden férfia. Jobb az Arkeabeli kúsainak tanácsa az Akitófel tanácsánál. Az Úr parancsolta pedig, hogy Akitófel tanácsa elvettessék, mely jóvala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Abszalomra. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Dávid élete nehéz szakaszában is imádkozott. És ebből az imádságból tanultunk. Először azt, hogy Istent a kijelentett nevén szólítsuk, nem sorsnak, nem véletlennek, Allahnak, abszolutumnak, létnek és egyebeknek, hanem annak, akinek önmagát megnevezte. Szólítsuk Istent kijelentett nevén. Aztán megtanulhattuk, hogy feltárhatjuk imádságban ő előtte élethelyzetünket, illetve megvallhatjuk belévetett gyermeki bizalmunkat. Megemlékezhetünk korábbi jó tetteiről, és újra segítségül hívhatjuk. Illetve megtanultuk azt is, hogy nem csak önmagunkkal kell foglalkoznunk, hanem imádságban Isten népét is hordoznunk kell az Úr előtt, és kérnünk kell arra is az ő áldását. A mai istentiszteletünkön elsősorban nem a visszavonuló Dávid megpróbáltatásaira figyelünk, hanem arra, ami az ő visszavonulása közben a fővárosba, Jeruzsálemben történt. Abszalomnak és a mellette álló embereknek, a véneknek, ma talán azt mondanánk minisztereknek kellett eldönteni, hogy mik legyenek a hatalom átvétel következő lépései. Abszalom ezzel kapcsolatban tanácsot kért, és tanácsot adott neki először a bölcs, de árulóvá vedlett Akitófel, és tanácsot adott neki az ügynökként emberei közé beépült okos Kúsai is, aki Dávid barátja volt. Abszalom meghallgatta őket, olvastuk az igében, mérlegelte tanácsukat, és döntött, úgy döntött, ahogy. De nézzük a részleteket, és keressük mai tanulságait. Először Akitófel tanácsait vegyük szemügyre. Azt olvastuk, hogy Abszalom és emberei bevonultak Jeruzsálembe. Befutott Dávid barátja és megbízottja, az Arkita Kúsai is, aki igyekezett Abszalom bizalmába férkőzni. Ez nem ment könnyen, amint a szöveg sejteti, mert Abszalom természetesen bizalmatlanul fogadta apja barátját. De Kúsai szavai nagy mértékben eloszlatták Abszalom gyanakvását. Bár Kúsai nem arra a kérdésre válaszolt, amit Abszalom föltett neki, tudnélik, hogy miért nem mentél el, miért maradtál, hanem azt mondja el, hogy ő azért maradt, erre teszi a hangsúlyt, hogy mert hogy amellett akar maradni, akit az Úr és a nép választ, azzé leszek, azzal maradok, és ahogy neki szolgáltam, úgy szolgálok neked is, a barátom fiának. Mivel szavai Absalom elevenébe találtak, ott maradhatott Absalom közelében, elérhető közelségében. Ám ezen epizód eltörpül azon esemény mellett, amikor is Absalom legmeghittebb tanácsadói körében, a vének körében fölteszi a kérdést, nevezetesen Akitófelnek, a bölcs Akitófelnek, hogy mit tanácsolsz, most hogyan tovább? Hebronból indultunk, nagyszerűen sikerült minden, itt vagyunk a fővárosban, itt vagyunk a király palotában, Dávid apám elmenekült az embereivel együtt, rendben, nagyszerű, de ez csak egy köztes állomás, hogyan menjünk innen tovább? És Ahitófel, azt olvastuk az igébe, két tanácsot adott Absalomnak. Az első tanácsa az volt, hogy Absalom Jeruzsálem nyilvánosság előtt háljon apja másodfeleségeivel. Emlékeztek talán, hogy olvastuk, Dávid, amikor elment Jeruzsálemből, 10 másodfeleségét otthagyta a városban a palota őrzésére. Nos, Akitófel azt tanácsolta, hogy Absalom az legszélesebb nyilvánosság előtt, a város nyilvánossága előtt háljon ezekkel az asszonyokkal. Nagyon jól tudta Akitófel, hogy Absalom ezzel vérfertőzést követel. A szavai elárulják, hogy teljesen tisztában volt ezzel. De azzal is tisztában volt, hogy Absalom ezzel a tettével azt érzékelteti majd a zsidó emberekkel, hogy teljesen függetlenítette magát az apjától. Külön útra lépett, szakított az apjával. Végleges kenyértörésre került a sor kettejük között. Elűzte őt és átvette a hatalmat. És azt mondja Ahitófel, hogy ezzel a tetteddel el fogod érni, hogy akik esetleg még ingadoznak, hogy melléd álljanak vagy ne, azok is elfogadnak téged, melléd fognak állni, és egyértelműen elhagyják az apád iránti hűséget. Hozzád lesznek hűségesek. Látják majd, hogy mennyire eltökélt vagy, és mennyire egyértelműen, helyrehozhatatlanul és véglegesen új útra léptél. Számodra nincs visszaút. Köztetek kibékülésről már szó sem lehet. Te vagy az új király. A királyi jogok téged illetnek. Így tekinted, tekintsék ők is úgy, apád ideje végleg lejárt. Hát ezt tanácsolta először Akitófel Absalomnak. És elég nehéz ezt a tanácsot másképpen minősíteni, mint egy zsidó igemagyarázó teszi, aki azt mondja, hogy Akitófelnek ez a tanácsa önmaga erkölcsi züllöttségét tette nyilvánvalóvá. Okos, de erkölcsileg züllött ember volt, mondja ez a kommentátor, aki nem azt tanácsolta Absalomnak, hogy Istentől rendelt királya, és mellesleg apja ellen ne tegyen semmit, hanem őt támogatta lázadásában, vérfertőzésre sarkalta. Egészen gonosz és hitetlen ember mellé állt oda, és hatalma megszilárdításán ügyködött. Erkölcsileg züllött volt, és ezt a vonását tette nyilvánvalóvá már ez az első tanácsa is. Ahitófelnek azonban volt egy második tanácsa is. Tudnélik, azt kérte Absalomtól, hogy segítsen neki, és tegye lehetővé, hogy kiválasszon maga mellé 12 000 embert, hozzon létre egy erősebb katonai egységet, és ő ezek élén azonnal Dávid nyomába ered, mert hogy, amint mondja, mielőbb le kellene rá csapni. Most még megrettent, most még erőtelenek a kezei, nem tudta megszervezni a csapatát sem, nem látja át a helyzetet, nem tud ellenállást tanúsítani, igazán hatékony ellenállást tanúsítani. Hát most, ha az éjjel megtámadjuk őt, lesújtunk rá, a serege annyira szervezetlen, hogy mindjárt szétfutnak, ott marad egyedül a Dávid, és én pedig, mondja Akitófel, meg is ölöm. És ezzel pontot teszek az ügy végére, és a te királyságod így végképp megerősödik. Amíg az előző király, Dávid, nem halott, addig te nem leszel igazán teljes értékűen király, de ha én megölöm őt, a sereg élén, minél előbb, minél gyorsabban, annál hamarabb megnyugtató eredménnyel zárul az akció, és te pedig, és a trónod megszilárdul. Ahitófel ezt a második tanácsát is meglehetősen meggyőzően, hogy így mondjam, szuggesztív erővel adta elő. Egészen kézenfekvőnek tűnt az Abszalom előtt is, meg a többi tanácsadók előtt is, hogy kövessék a tanácsát. Mindenki mellé állt. Mindenki egyetértett Ahitófellel, ahogy ezt aláhúzza itt a Szentírás is. Nos, Ahitófel tanácsai azt hiszem egyértelműen azt igazolják, hogy ő Dávidhoz hűtlen lett, viszont teljes egyértelműséggel odaállt Abszalom mellé. És ahogy így olvasgatjuk ezeket a tanácsait és belemélyedünk, hogy látjuk, hogy mennyire istentelen dolgokat tanácsolt. És úgy elcsodálkozunk azon, hogy hogyan is volt az korábban, hogy ennek az embernek a tanácsait olybá tekintette Dávid, meg mások is, mintha az Úr szava lenne. Mi lelte ezt az embert? Megtörténhet ilyen, hogy egy ilyen okos ember, aki Isten eszköze volt Dávid mellett, most ilyen gonosz tanácsokat ad a lázadó fiának, Abszalomnak. Hogyan lehet, hogy egy ilyen ember, aki ott állt a jó oldalon, most átállt teljes mellszélességgel a rossz oldalra, és az Úr és az ő felkentje ellen támad, és odaadja mindenestől magát a gonosznak a cselekvésére. Hát nem tudjuk, hogy ez hogyan történt, de az biztos, hogy megtörtént. Lehet, hogy nagyon megharagudott Dávidra, lehet, hogy valami személyes sérelem érte Dávid részéről, előfordulhat ez, és úgy érezte, hogy neki bosszút kell állnia ezért, és így akart bosszút állni Dávidon. Kész lett volna még megölni is az előző királyt. Minden esetre, aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Erre int engem, titeket is, bennünket, minnyájunkat, Ahitófelnek a példája. Vannak a Szentírásban olyan emberek, akik egy ilyen negatív pálfordulást hajtottak végre. Ott volt az Úr Jézus mellett Júdás, aki hallotta Jézus meghívását, beállt a tanítványai közé, végighallgatta Jézus tanításait, részese volt sok-sok áldásnak, ő is vette a Szent Lelket, amikor kiküldte őket Jézus, hirdette ő is az evangéliumot, az Isten országa evangéliumát valakivel együtt, és ez az ember valamiért megorrolt Jézusra. Talán úgy vélte, hogy nem teljesíti az ő elvárásait, és nem hajlandó politikai hatalomra törni, és egyszer csak megharagudott Jézusra, és ellene fordult, és elárulta őt 30 ezüst pénzért. Látszik, hogy szöges ellentételet, hogy így mondjam, önmagának is. Azelőtt Jézus tanítványának számított, és most Jézus ellenségévé lépett elő. És az az igazság, testvéreim, hogy sajnos azóta is az egyház történetben megtörtént nem egyszer ez a dolog, hogy emberekről azt lehetett tudni, hogy szeretik az Urat, szeretik Jézust. És sokszor hirdették is az evangéliumot, és evangelizációkat tartottak, és nagyszerű lelki gondozó hírében állottak. És egyszer csak valami történt, és pont az ellenkezőjévé lettek. Megromlott az Úrral való kapcsolatuk, a mondani valójuk pervertálódott, az erkölcseik pervertálódtak, árulói lettek Jézusnak, árulói lettek az Úr népének, és pont az ellenkező végletbe fordultak. Azért mondom, hogy vigyázzunk, nehogy velünk is valami hasonló negatív fordulat történjen meg, és a jó oldalról, a Krisztus oldaláról, a Krisztus evangélium, a Krisztus népe oldaláról egyszerűbben csak átforduljunk arra az oldalra, amelyik rossz, amelyik sötét, amelyik gonosz, amelyik gyűlöli az Urat is, az igét is, és az ő népét is. Reális ez a veszély. És kérnünk kell az Urat, hogy tartson meg minket önmaga mellett, az iránta való hűségben. Csodálatos természetesen az, hogy van ellenkező előjelű fordulat is, ha már Pál fordulatát emlegettem, ő pozitív irányba fordult. Mert ő az Urat, az igét, az evangéliumot gyűlölte, de az Úr Jézus megállította őt, és ebből az irányból pont az ellenkező irányba fordította. Ellenségéből a barátjává tette, szolgájává tette, és olyan csodálatos az Úrnak a kegyelme, a szeretete, amelyik el tudja érni ezt a fordulatot is, bennem is, bennetek is, bárkiben el tudja érni ma is. De ha már elérte, akkor vigyázzunk, hogy megmaradjunk az iránta való hűségben. Nos, Ahitófel személyét hagyjuk egy kicsit magára, és fordítsuk figyelmünket most Kúsaira. Kúsai, amint láttuk, Dávidnak, az Úr felkentjének a barátja volt. És láttuk azt a történetben, hogy egy hadicsellel élt, ügyes szilleléssel belopta magát Abszalom bizalmába, és noha nem lehetett ott a legbelsőbb kör tárgyalásain, de amikor Abszalom és a vének meghallgatták Ahitófel tanácsát, Abszalomnak valahogy eszébe jutott, hogy itt van ez a Kúsai is, ő is egy igen okos ember hírében áll, vajon ő mit mond, mit tanácsol ebben a helyzetben mi nekünk. Hívatta Kúsait, és neki szegezte a kérdést, te mit gondolsz? Mit tegyünk? Szólj hozzá ez a kérdéshez. Ahitófel ezt és ezt mondta. Te mit mondasz? Kúsai csak Abszalomtól tudta meg, hogy a vetélytársa mit javasol, de azonnal felismerte, hogy ha Abszalom Ahitófel tanácsát követi, akkor Dávidnak és embereinek, családtagjainak, akik vele vannak, mindnyájuknak befellegzik. Végük van. És érezte, vagy felismerte, inkább így mondanám, hogy az a tanácsot, Ahitófel tanácsát meg kell hiúsítani, egy másik tanácsot kell adni, amelynek az a lényege, hogy Dávid időt nyerjen. Időt nyerjen ahhoz, hogy biztonságba érjen, családját biztonságba helyezze, a seregét megszervezze, az ellenállást megszervezze. Most, amire szüksége van, az az idő. Hogyan tudom ezt elérni? Ez volt Kúsainak a legnagyobb kihívás. És érdemes belemélyülnünk abba a beszédbe, amit ő is mondott. Abszalom, Ahitófel és a vének előtt. Ebben az illusztris társaságban. Illusztris, de lázadó társaságban. Először is azt látjuk, hogy köntörfalazás nélküli állítással kezdi a beszédét. Azt mondja, ez egyszer Ahitófel rossz tanácsot adott. Figyeljétek meg, hogy az első mondat nem csak egyértelmű, hanem van benne egy bizonyos udvariasság. Mert benne bujkál az a gondolat, hogy Ahitófel nagyon sokszor nagyon jó tanácsot adott, de most az egyszer. Most nem jó tanácsot adott. Nem jó ez a tanács, de nagyon sokszor már jó tanácsot adott. Erre mindenki fölkapta a fejét. El tudjátok képzelni ezt? Hát Ahitófel tanácsai mindig nagyszerűek, most is ezt a tanácsát is nagyszerűnek találtuk, és Kúsai azt mondja, hogy ez egyszer nem adott jó tanácsot. Máskor igen, de most az egyszer nem. Most tévedett volna? Ez meglepte és kíváncsivá tette az embereket. Összesúgtak, összebúgtak. Kúsai pedig várt egy kicsit. Egy kis hatásszünetet tartott. Várt, hogy elcsendesüljenek a hullámok. És ez alatt az idő alatt nem csak, hogy megfigyelte szavainak a hatását, hanem egy kicsit fel tudott készülni a mondani valójára. És elő tudta készíteni magában, hogy mit fog majd mondani. És itt rögtönöz egy beszédet, amikor újra megszólal. Újra megszólal, és három érvet mond el, hogy miért rossz ez a mostani tanács, amit Ahitó feladott. Három érvel indokolja előbbi állítását. Az első, azt mondja Abszolomnak, te ismered az apádat, és tudod, hogy ő is az emberei miféle emberek, erős vitézek, kiváló katonák, hősök, de most elkeseredettek és dühösek. Ez a két erő összegződik bennük, és ez azt eredményezi, hogy ha most megtámadjuk őket, úgy fognak harcolni ellenünk, mint a kölykeitől megfosztott anyamedve. Ez elég félelmetes. Azok az emberek láttak ilyet, akkor a kölykétől megfosztott anyamedve dühös és rátámad az ellenségére. Ahitófel azt mondta előbb, néhány perccel azelőtt, hogy Dávid fáradt, gyenge, nem tud védekezni, könnyen leszámolhatnak vele, de húsai ellen mond neki. Hősök ezek, mondja. És te ismered az apádat, meg a katonáit is, akik mellette vannak. És most ráadásul még olyan hősök, akik el vannak keseredve, és dühösek, haragszanak. És ha most megtámadjuk őket, ahogy Ahitófel mondta, akkor annak beláthatatlanul rossz következményei lesznek, és vérfürdő lesz. Ezért ne kapkodj. Fogd vissza magad, Abszolom. Ez az első, amit mond. Aztán jön a második érve. Azt mondja, Ahitófel úgy tervezte, hogy megengedett neki, hogy 12 ezer embert toborozzon rövid idő alatt, és ezzel a sereggel nyomába eredjen Dávidnak. És az érek a leple alatt megtámadják. Az emberei, ebből indul ki Ahitófel, fölkelnek majd, pánikba esnek az éjszaka leple alatt, és elfutnak. És Ahitófel úgy tervezi, hogy Dávid ott marad egy szám magába, és akkor ő megöli Dávidot. Csakhogy, mondja Kúsai. Dávid soha nem alszik az emberei között. Nem úgy van, hogy majd az éjszaka leple alatt megtámadjuk, és akkor az emberei elfutnak, és ő ott marad egy szám magába, és könnyű préda lesz valakinek. Nem. Ő nem alszik soha az emberei között, mondja Kúsai. Amikor a népe alszik, valahol nincs velük, hanem ő valami szikla barlangban, valami árokban, szikla mögött rejtőzik el, távolabb, és ott nyugszik. Hát lecsaphatunk az ellenségre, lecsaphatunk a csapatra, de Ahitófel nem fogja tudni őt megölni, és nem tudja megoldani a problémát. Mert valószínűleg meg se találja Dávidot. Rossz tanács, amit mond. És hozzáfűzi a harmadik érvét. Ha így megtámadjuk Dávidot, akár az éjszaka leple alatt, egyáltalán nem biztos, hogy el fognak futni az emberei, és pánikba esnek, mert őrei vannak, és figyelik a dolgokat és az eseményeket. És riasztani fogják a többieket, és egy kemény ellenállást fognak tanúsítani Ahitófel és a csapata ellen. A megrémített és sarokba szorított oroszlánként fog küzdeni, nem csak anyamedveként, akit megfosztottak a kölykétől, hanem oroszlánként fognak küzdeni. És a mi seregünkből biztos meg fognak ölni sokakat. Nagy pusztulás lesz ott, és majd híre megy akkor, hogy Abszolom vereséget szenvedett. És ez megingatná a te tekintélyedet. Megingatná bimbózó politikai hatalmadat. Nem jó tanácsot adott ez egyszer. Ez a bölcs Ahitófel, mondja Kúsai. Ezért, ezért és ezért. És miután ezeket az érveket elmondta, és igazolta, hogy Ahitófel mostani tanácsa miért rossz, rátér a beszédének a második fő részére, tudnélik, a maga tanácsának az előterjesztésére. Így olvassuk, én azért azt tanácsolom, mondja. Először is azt tanácsolom, hogy gyűjtsd magad mellé Izraelt, Dántól Bérsebáig. Az északi ponttól a déli pontig, a déli ponttól az északi pontig. Az egész országból toboroz egy hatalmas sereget, nem 12 000 embert, egy egész nagy sereget, egy óriási sereget. Alaposan készülj fel a Dávid elleni harcra. Ehhez idő kell? Hát időnk az van. És folytatja. Te magad állj a sereg élére. Ahitófel azt mondta, majd ő a sereg élére áll, és learatja a babért. Te állj a sereg élére. Ezzel a hatalmas sereggel csapd le az apádra, miként a harmat a földre esik, úgy leped el, és úgy lepjük el őt és csapatát. Minden nehézség nélkül, egy pillanat alatt elsöpörjük őt. Csak te állj az élen, mert te egy nagy hős vagy. Lovagolja meg Absalom hiúságát. És folytatja, oly meg semmisítő vereséget tudunk így dámérni, hogy senki közülük életben nem marad. Egy hírmondó nem marad közülük. Ha a pusztába érjük, ott intézzük el. Ha valami városba szaladna, a várost romboljuk a földig, és írmagja se marad Dávidnak és embereinek. És te pedig megerősödsz a királyságba. Tehát azt tanácsolta Kúsai Dávidnak, hogy minél később induljon Dávid ellen. Absalom először gyűjtsön sereget, álljon oda ennek az élére, és majd induljanak el, és majd a pusztába megkeresik, majd ha városba ment, a városba keresik meg, és ott pusztítják el. Majd később történnek meg ezek a dolgok. Minden áron igyekszik rábírni Absalont arra, hogy késedelmeskedjen. Figyeljétek meg, testvéreim, Dávid ügynökének az ellenséges terepen és a legellenségesebb emberek között ténykedő Kúsainak az okosságát. Én ezt okosságnak nevezem. Egyfelől kihasználta Absalom azon vonását is, hogy Absalom szeretett minden nagyon alaposan előkészíteni. Ezt a korábbiakban már láttuk. Ezt is készítsd elő alaposan. Ne kapkodj. Idő kell hozzá. Nem baj, van idő. Másrészt kihasználja, mint mondtam az előbb, Absalom hiúságát. Hát te nehogy már Ahitófel vigyél itt a pálmát. Te vagy a király. Te arasd le a győzelmi koszorút. Te szerezd meg a győzelmi koszorút, te irányítsd az egész Absalont, a nagy Absalon. És harmadrészt előre tudta vetíteni azt, hogy Absalon vezetésével egy végső győzelmet aratnak, és senki nem lesz aztán a jövőben, aki Absalon királyi uralmát megkérdőjelezze. Ezzel a pozitív jövőképpel zárta le tanácsát az Arkita Kúsai. Világos volt a beszédjének a fő célja, fékezni, visszatartani Absalont, Ahitófel tanácsát meghiúsítani. Dávidnak így időt biztosítani az elrejtőzésre, a megerősödésre és a haderő megszervezésére. Mindezeket úgy átgondolva, testvéreim, megálltam és így rácsodálkoztam, hogy milyen rendkívüli képességekkel bíró ember volt ez a Kúsai. Egyfelől látszik a beszédéből, hogy úgy vágott az esze, mint a borotva. Nagyon okos volt, és pillanatok alatt tudta, hogy mit kell tennie. Vágott az esze, mint a borotva. De azt is kiszűrhetjük a beszédéből, hogy egy szelíd ember volt. Nem durván, nem agresszíven beszél, hanem olyan szelíden. Szelíd, meggyőző erő sugárzik az ő szavaiból is. Látszik az is, hogy rendkívül jó szónok, aki ismeri a hallgatóságát. Ismeri Absalont is, de a többieket is. És tudja, hogy mit akar. Tudta, hogy mit akar elérni. Dávidnak időt nyerni. Bátornak is nevezhetjük ezt az embert. Rendkívüli lélek jelenléttel bír. És hát egy kiváló tulajdonságokkal megáldott embernek mondhatjuk. Dávid barátja volt, aki Dávid mellett az Úr felkentjéért, annak családjáért és a hőseiért síkra szállt, minden képességét latba vetve, mit sem törődve azzal, hogy Izrael legbölcsebb emberének tartott, akitól feláll vele szembe. Nem törődött a veszéllyel, és ebben valahogy úgy példát ad nekünk. Nekem is, nektek is. Minket Dávid fia nevez a barátainak. Jézus nevez minket a barátainak. Mi pedig magunkat Jézus barátainak tekinthetjük. És itt vagyunk egy ellenséges területen. Hiszen ebbe a világba kell élnünk, ahol az emberek nem Jézus barátai. A legtöbb ember Jézus halálos ellenség. Ellenséges környezetben vagyunk. És mi a feladatunk? Az, hogy minden képességünket latba vetve Krisztusért, az evangéliumért, az ő népért, az ő ügyéért fáradozzunk. Adott környezetben. Ti a családotokban, munkahelyen, én itt a gyülekezetben, vagy ahova az Úr éppen elvezet. Azért kaptunk Istentől észt, okosságot, átlátó képességet, hitet, emberismeretet, élettapasztalatot, beszédképességet, bátorságot, hogy érte szálljunk síkra. Egy ellenséges környezetbe. Legyünk mi is okosak, használjuk az eszünket. Jézus is ezt mondta, legyetek okosak, mint a kígyók. Legyünk szelídek, mert Jézus ezt is mondta, legyetek szelídek, mint a galambok. Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Igen, itt kell élnünk. És itt kell okosan és szelíden szót emelni, ami drága Jézusunk mellett, az evangélium mellett, a dicsősége mellett, az akarata, a törvénye mellett, és az ő népe mellett. Nyíltan vállalva őt egy pogány világban. Persze kicsit más a helyzetünk, mint Kúsaié, mert ő nem lehetett őszinte és nyílt. Mi meg lehetünk. Csak ne legyünk néma ebek, akik az Úr Jézus Krisztusért, aki mindent odaadott értünk, semmit nem teszünk. És a kisujjunkat sem mozdítjuk érte, a népért, az ő ügyéért. Csodálatos látnunk ezt a Kúsait ebből a szempontból, és tanulni tőle. Engedjük, hogy az Úr minket is formáljon, ami legfőbb barátunk, Jézus, minket is formáljon. És tegyen minket is bátor, nyílt az ő személyéért, evangéliumáért, törvényéért, akaratáért, az ő népéért, bátran kiálló emberekre. Tanítson meg minket érvelni, tanítson meg minket szelíden érvelni, bölcsen érvelni egy adott helyzetben. Ő meg tudja velünk is tenni ezt. Formálni tudja mi jellemünket is, ugyanúgy, mint ahogy ő formálta Kúsai jellemét is. Végül, miután először megvizsgáltuk Akitófel tanácsait, jellemét, és vetettünk egy pillantást másodszor Kúsai tanácsaira és jellemére, nézzük meg harmadszor Isten tanácsát. Mi lett ennek a párviadalnak a vége? Mi lett Akitófel és Kúsai Absalon előtt végbevitt párviadalának az eredménye? Hát Absalon ott állt köztük, ott voltak a vének is, és végül letették a voksukat Kúsai javaslata mellett. Ezt olvassuk az ígében, megszólalt Absalon és Izraelnek minden férfia, jobb az arkeai Kúsai tanácsa Akitófel tanácsánál. Jobb. És ha ezt így olvassuk, és nem olvassuk tovább ezt a verset, akkor úgy tűnik, hogy Absalon előtt csak és kizárólag okos emberek véleménye ütközött meg, az egyiket elfogadták, a másikét nem, ráadásul azért fogadták el, akinek semmi esélye nem volt a meghallgatása, hiszen nem is tartott Absalonnal, nyilvánvaló volt, hogy Dávid barátja volt, eleve hátrányból indult. És nem az ő tanácsa számított akkoriban annyit, mintha Isten szólt volna általa, hanem az ellenfelé, Akitófel, és mégis az ő tanácsa hallgattatott meg. Miért? Itt olvassuk a választ a 14. vers második felében. Az Úr parancsolta pedig, hogy Akitófel tanácsa elvettessék, mely jó volt, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absalonra. Különös dolog ez. Ez a szent megjegyzés, a Szentlélek megjegyzése, az Úr parancsolta, hogy akitól fel tanácsa elvettessék, hogy veszedelmet hozzon az úr Absalomra. Ez az egyetlen hely az Absalom elbeszélésben, ahol az elbeszélő az úr akaratáról, mint az eseményeket irányító erőről és hatalomról beszél. Isten itt úgy tűnik, hogy, sőt, hát így is van, egy embert használt fel az ő felkentje és maroknyi népe megmentése érdekében, Kúsait. És így az Kúsainak a sikere, az elsősorban nem a kiváló eszének, retorikájának, pszichológiai beleérző képességének volt köszönhető, elsősorban nem, hanem elsősorban az Úrnak. Az Úr munkálta azt, hogy őt fogadják el, az ő tanácsát fogadják el, és Akitó felét vessék el, mert az Úr azt akarta, hogy Dávid megmeneküljön, és Absalom pedig elvesszen. Az Úr biztosította ezt a végkimenetelt. Dávid számára pozitív, Absalom számára negatív végkimenetelt. Az Úr láthatatlanul ott volt, és a háttérből irányította az eseményeket. Nem olvassuk, hogy bárki ott imádkozott volna hozzá. Még Kúsairól se olvassuk, hogy fohászkodott volna Istenhez a szívében. Akitól felül pláne nem olvassuk. Absalomról se, a vénekről se olvassuk. Mintha ott senki nem lett volna kíváncsi arra, hogy az Úr mit akar, és mi az ő parancsa. Mi az ő tanácsa, végzése. De az Úr mégis ott volt, és mégis kézbe tartotta az eseményeket, és az ő hatalmával és erejével úgy intézte a dolgokat, hogy az jöjjön ki, amit ő akar. Ő Dávidot meg akarta menteni, és Absalont el akarta veszíteni. Ezt nem tudhatták, akik ott vannak, voltak. De mégis így volt. És annyira hálásak lehetünk Istennek, testvéreim, hogy tudhatjuk, hogy nem embereken múlnak a dolgok, hanem végső soron Istenen múlnak a dolgok. Nem Absalomon, nem Kúsai, nem Akitófele, nem a véneken, bár úgy tűnik felszínes szemlélő számára, hogy rajtuk múlik minden, de mégsem így van, mert egy kis ablak nyílik itt az igében, az odaáti világra, és ott áll a mindenható szuverén Isten, aki valójában mindent irányít. Az ő örök tervei szerint. És ezt minden hívőnek, testvéreim, látni kell. Nekem is, nektek is. Valójában mindig az Úr tanácsán, az Úr végzésein, az ő döntésein múlnak a dolgok. Az ő akarata meghatározó a földi események, történelmi események tekintetében is. Legyen szó akár a személyes életünkről, akár a családjaink életéről, akár a népünkről, vagy népek életéről és sorsáról. Absalom lázadása az Úr ítélete volt Dávid fölött. És Absalom veszte is az Úr ítélete volt Absalom felett. Dávid végső megmenekülése is az Úr akarata volt. Isten, a gondviselő, világkormányzó Isten ott áll mindig a dolgok mögött. Ott áll az emberek mögött, és ő irányítja a dolgokat. A Szentírásban újra és újra visszatér ez a gondolat. Például Hámán, Eszter történetében olvassuk, el akarta veszíteni a zsidó népet. Genocídiumot, egy népet akart kiirtani a földszínéről, éppen a zsidó népet. De az Úr nem akarta. Az Úr meghiúsította Hámánt. A Hámán végezte az akasztófán, a zsidó népet pedig az Úr megmentette. Mert nem emberek kezében van a dolgok irányítása. Olvassuk a 33. Zsoltár 10. versében, hogy Isten az, aki meg tudja hiúsítani a népek tanácsát. Van, akik gonosz terveznek, gonosz dolgokat forgatnak a fejükben, és megpróbálják ezeket kivitelezni, de az Úr meg tudja hiúsítani az ő tanácsaikat, és győzelemre viszi majd az ő népét, felkentjével az élén. Az Úr irányított annak idején Círus királyt, a nagy Kűroszt, aki nem is volt úgymond istenfélő, hívő ember. Mégis az Úr szolgájaként cselekedett, amikor a babiloni fogságból hazaengedte a zsidó népet. Ki irányítja itt a dolgokat? Ki irányítja a dolgokat? A Orbán Viktor irányítja a dolgokat? Vagy a Gyurcsány Ferenc irányítja a dolgokat? Vagy Barack Obama irányítja a dolgokat? Vagy a Biden irányítja a dolgokat? Vagy a szabadkőművesek irányítják a dolgokat? Vagy a Facebook vezére igazgatja a dolgokat? Kik állnak a világpolitikai, gazdasági, kulturális élet mozgásai mögött? Mutogassunk? Vagy mondjuk azt, hívő emberként, hogy végül is az Úr kezében futnak össze a szálak. Nem Soros György kezébe. Az Úr kezébe. Nem Brüsszel kezébe futnak össze a szálak. Nem a média irányítja, végső soron nem az irányítja az embereket. Végső soron az irányítja a világ eseményeit, aki az ország, a hatalom és a dicsőség. Az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus, a földi sorsunk és örök sorsunk alakulása és testvéreim az ő kezében van. Nem rajtunk, nem másokon. Mi az ő kezében vagyunk. Lehet, hogy fölhasznál embereket erre, de végül is ő használja fel. Ahitófelt is, Kúsait is, Abszalont is, Dávidot is, mindenkit. És nem csak ez fontos itt, és megjegyzem zárójelben, hogy soha ne hallgassatok azokra a tévtanítókra, akik magukat nagy hívőknek tartják olykor, és elkezdenek arról beszélni, hogy az Isten nem kormányozza az eseményeket. És vitatják az Isten szuverenitását, és tévtannak minősítik, és kálvinizmusnak, meg nem tudom minek, és elsöprik. Ezek beképzelt hiú emberek, akik félrevezetik a hívőket. Nyugodjatok meg abban, nyugodjunk meg abban mindig, amit az írás mond. Az Úr ott állt itt is az események mögött, és egy pillanatra se csúsztak ki a kezéből a dolgok. Se Abszalon, se Dávid, se Kúsai, se Ahitófel, senki. Ma is így van. És nem is csak erről van szó, zárójel bezárva, hanem arról, hogy Istenen múlik népe üdvössége és ellenségei pusztulása. Itt ebben a régi történetben azt látjuk, hogy Isten Dávidot, akivel szövetséget kötött, akit szeretett, akire kiterjesztette az irgalmasságát, őt védte. Ahogy olvastuk, Dávid is tudta ezt, minden oldalról körülvettél engem és védelmezel. Ugyanakkor az istentelen lázadó Abszalont az Isten el akarta veszíteni. Tudom, hogy sokak számára furcsa lehet az, hogy Isten Abszalonra veszedelmet akart hozni. Amit itt az írás mond, de így mondja. A megtévedt emberi elme azt gondolja, hogy Isten mindenkit szeret, és senkire nem akar veszedelmet hozni, de itt ezt olvassuk, hogy az Isten veszedelmet hozott Abszalon fejére. Az is igaz, hogy Abszalon a saját fejére hozott veszedelmet, de itt azt olvassuk mégis, hogy az Úr akart rá veszedelmet hozni, mert lázadt az Úr ellen, és az Úr fölkentje ellen, és az Istentől kapott rend ellen. Dávidra meg Isten, az ő hívére, pont ellenkezőleg jót akart Isten bocsátani. Helyre akarta állítani. Nem azért akarta Isten helyreállítani Dávidot, mert Dávid azt megérdemelte, hanem azért, mert Isten kegyelmes, mert irgalmas, mert hű a szövetséghez, amit kötött vele. És Isten felől mi is biztosak lehetünk abba testvéreim, hogyha mi az övéi vagyunk. Ha mi hittünk az Úr Jézusban, mi megváltunkban, akkor mi az övé vagyunk, akkor Isten nem akar ránk veszedelmet hozni. Isten azokra akar veszedelmet hozni, akik elutasítják Jézust és az evangéliumot. Ő rájuk veszedelmet akar hozni, és rájuk is hozza, mint ahogy Abszalonra is ráhozta. De ha mi hiszünk ő benne, mint megváltunkban, mint Urunkban, ha igyekszünk követni, ha kegyelméből élünk, akkor Isten nem akar ránk soha veszedelmet hozni, hanem helyre akar állítani, üdvözíteni, szabadítani, megdicsőíteni akar bennünket. Mint Dáviddal is tett. Nem azért, mert érdemeljük, hanem azért, mert ő a mi kegyelmes Istenünk. A keresztér, a Krisztus vérér kegyelmes Istenünk. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy őt lássuk. Mindig lássuk ezt az Istent, aki szuverén és a kezében tartja a dolgokat. És aki az ellenségeit el akarja veszíteni, és az övéit pedig meg akarja tartani. Nagyon fontos, hogy lássátok őt, hogy bízzunk benne gyermeki szívvel, akkor is, amikor minden úgy tűnik, hogy az ellenkezőjét mondja ennek. Hiszen Dávid életében is úgy tűnt itt ebbe a pillanatban, hogy Isten mintha elengedte volna. Mintha nem törődne vele. Biztos megkísértette őt is ez a hitetlenség, de láttuk az imádságából, hogy visszatért a hit talajára, és megragadta Istenét. Mondjanak bármit az emberek, a körülmények, az érzései. Biztos volt benne, hogy Isten most is itt van mellettem, akkor is, hogyha mást mondanak a különböző tényezők. Legyünk mi is biztosak benne. És még valamit az Isten világirányító munkájáról. Tudnélik, nem csak arról van szó, hogy ő irányít mindent, és hogy az öveit fölemeli, és az ellenségeit el akarja veszteni, hanem azt is látjuk ebbe a történetbe, testvéreim, hogy Isten a történelmet Jézus Krisztusra nézve irányítja. Isten azt tervezte el, hogy Dávid családjából jön el a zsidók és a világ messiása, ami megváltó Jézus Krisztusunk. És nem Abszolon családjából, Dávid családjából. És azért menti meg Dávidot, mert kegyelmes Isten, és azért, mert tudja, hogy az ő családjából kell jönni, ahogy neki megígérte, a messiásnak, a Dávid fiának. Abszolon nem törölheti el Dávidot. És senki nem törölheti el Dávidot, mert az ő királyi családjából kell, hogy jöjjön a messiás király. És úgy is lett. És testvéreim, az Isten ma is az Úr Jézusra nézve irányítja a történelmet. Arra Jézusra, aki meghalt aztán a kereszten, és föltámadt, és Isten megdicsőítette őt, és megígérte, hogy újra eljön. És most jelen pillanatban az események abba a célba tartanak, amikor Jézus visszajön, és ítéletet tart az egész világ fölött. Magához veszi az övéit, rehabilitálja az övéit, ellenségeit pedig elveszíti. Ma is Isten az Úr Jézusra nézve irányítja a történelmet, és efelől legyünk biztosak, és valljuk ezt bátran, és igyekezzünk hűek maradni a mi Krisztusunkhoz. Nos, csodálatos dolgokra bukkanunk itt az igében, és be kell most fejeznünk a gondolatmenetünket. Befejezésül hadd térjek vissza még Abszolonhoz, aki meghallgatta Akitófelt is, és meghallgatta a kúsait is, és eldöntötte, hogy inkább kúsaira hallgat, ami a későbbiekben, ahogy látjuk majd, az ő vesztét okozta, de Dávidnak a megmaradását. Abszolonnak az volt a legnagyobb baja, mindazáltal, hogy az urat nem kérdezte meg. Az ő számára az Úr nem létezett, és az Úr tanácsát nem kutatta egyáltalán, nem is követte. Ő emberekre hallgatott, és a saját szívére hallgatott, a saját érzéseire, a hiúságára, a hatalomvágyára hallgatott. Istennel nem számolt. Azzal, hogy Isten kezébe van az ő élete, meg Dávidé is egyébként, és egész Izraelé. És ha ezt nézzük, akkor Abszolon egy olyan ember volt, mint a 21. századi ember, mint a kortársaink, akik számára Isten nem létezik. Akik, ha valami döntési helyzetbe kerülnek, akkor megvizsgálják ennek a tanácsát, meg annak a tanácsát, de az Isten tanácsa nem érdekli őket. És aztán követik a saját eszüket, a szívüket, az érzéseiket, a körülményeket. Csak is emberi szempontok szerint. És így érnek majd szomorú véget. Örökre szomorú véget. Ha ilyen abszoloni ember volná, testvérem, akkor kérlek, igyekezz felfogni azt, és hinni is azt, hogy Isten van, és az ő kezében futnak össze a szálak. A te életed is az ő kezében van, a te sorsod is, nem csak a földi sorsod, az örök életed az ő kezében van. Ő váltott meg az ő fia által, Jézus által. Ő hív téged a Biblia által, hogy bízzál ő benne. Ő tanácsol téged az élet különböző dolgaiban és helyzeteiben, és ha megérted az ő akaratát, kövesd azt hálából és örömmel, és meglátod, hogy megáld téged. Keresd az Úr tanácsait. Különösen, ha már hívő ember vagy, keresd az ő tanácsait. Tudva azt, hogy olyan valaki tanácsai azok, akinél jobban téged senki nem szeret. Akinél nincs bölcsebb. Aki maga a bölcsesség, aki maga a szeretet. Aki nem ad rossz tanácsot, aki minden tanácsával a javadat szolgálja, és a dicsőségét szolgálja. És a legjobb tanácsa, hogy higgy az ő fiában, és üdvözülsz. És újra higgy a fiába, és újra higgy a fiába, és kövesd az ő fiát. Mert ő elég a földi boldogsághoz, és az örök élethez is. Emberek tanácsát is lehet kérni. Mi is kérhetjük emberek tanácsát. De ha istentelen emberek tanácsaira hallgatunk, ne hallgass rájuk csak úgy. Légy eleve egy kicsit bizalmatlan. Kérd inkább hívők tanácsát, de az ő tanácsaikkal is légy bizalmatlan. Leginkább fordulj a Bibliához, és akár hívők, akár hitetlenek tanácsolnak valahogyan. Tedd az ige mérlegére a tanácsukat. Imádságba kérd az Úr világosságát, hogy el tud dönteni, hogy merre menjél, mit tegyél egy adott kérdéses helyzetben. És leginkább az Úr tanácsaira hallgass. Ha egy hitetlen tanácsol valamit, ami az Úr tanácsaival egyezik, még ez is előfordulhat, kövesd azt. Ha egy hívő ad Isten igéjével ellentétes tanácsot, ne kövesd. Mindig az Úr tanácsát kövesd. Az Úr végzéseit. És közben ne szorongjál, ne aggodalmaskodjál, ne félj, mert nem emberek kezében van a sorsod. Még csak nem is a te kezedben van a sorsod. Legkevésbé a sors kezében van, és a véletlen kezében nem. Az Úr kezében, a téged szerető, megváltó kezében, a világot kormányzó Úr kezében, aki mindent a maga céljai szerint irányít, Krisztusra nézve, és végül meg fogja dicsőíteni magát, az ő kezébe tedd magad. Az ő vezetésére bízzad magad. Ő biztos révbe vezet a bajból tégedet, és megdicsőíti rajtad, és előtted is az ő hatalmas nevét. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, ezeket a régi bibliai történeteket. Köszönjük, hogy szent lelked által felirattad ezeket, és mi ma olvashatjuk és leszűrhetjük a tanulságait. Köszönjük, hogy te tanítasz ezek által. Látjuk Ahitófelt, aki olyan bölcs volt egy ideig, aztán utána valahogy megromlott a veled való kapcsolata, a hívőkkel való kapcsolata, és megbolondult, és istentelen gonosz tanácsokat adott egy lázadó embernek. A világosságból a sötétségbe fordult az ő gondolkodása és élete. Segíts, hogy ne legyen így velünk. Köszönjük, hogy szemügyre vehettük a másik tanácsadót, húsait, aki pedig figyelt rejád, és hű volt a te fölkentethez, barátja volt, és olyan bátran az érdekében hadakozott, ellenséges környezetben is. Segíts minket, Urunk, hogy ebben a világban, ami tele van istentelen emberekkel körülöttünk, lehet, hogy a családban, munkahelyen, iskolákban, kollégiumokban, segíts, hogy mi bátran, okosan, szelíden, ott tudjunk állni melletted, és az evangélium mellett, és a te értékeid mellett, és tudjuk fölemelni azokat. Kérünk, hogy légy velünk, és segíts ebbe bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tudhattunk arról, hogy te állsz minden mögött, ami történik ebben a világban, de akár a személyes és egyéni életünkben is. Köszönjük, hogy a te kezedben futnak össze a szálak. Áldunk azért, hogy hihetjük, hogy nem a sors, nem a véletlen és egyebek irányítanak itt, hanem te irányítasz. A bölcs Isten, a hatalmas Isten, a minket végtelenül szerető, megváltó Isten, a hűséges Isten, a jóságos Isten. Köszönjük, hogy a te kezedbe lehetünk életünk fényes napjain és szomorú napjain is, és hogy most is oda bízhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy te adtad ezt az utóbbi időszakot is, hogy ezt is tőled fogadhatjuk el, és itt is oda bízhatjuk magunkat, te reád. Kérünk, vezess minket. Add nekünk a te tanácsaidat, és segíts azokat követni. Életünk minden kérdésében, legyenek azok hitbeli kérdések, vagy éppen anyagi kérdések, családi kérdések, nevelési kérdések, bármilyen probléma. Kérünk, oktass minket, vezess minket, áldott Istenünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, a kicsiket, a nagyokat, az időseket, a munkásokat, a munkanélkülieket, az egészségeseket, a betegeket, a gyászolókat és az örvendezőket. Köszönjük, hogy te vagy a mi gyülekezetünknek őriző pásztora minden körülmények között. Köszönjük, hogy eddig is és ezután is téged dicsőíthetünk. Add, hogy így legyen, és ezzel az indulattal tudjuk majd találkozni minél előbb. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel, hogy a következő istentiszteletet még mindig ugyanilyen formában fogjuk közvetíteni, tehát ugyanitt gyülekezetünk honlapján tudjátok majd elérni és meghallgatni. Mihelyst enyhül a járvány és a kormány intézkedései lehetővé teszik, megnyitjuk mi is újra a gyülekezetet, és a szükséges óvintézkedések betartásával újra találkozhatunk. Kérlek, hogy a hátra levő néhány hétben legyetek még türelemmel, én is igyekszem türelmesen kivárni az időt. Hirdetem még azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Kérlek benneteket, hogy tekintettel erre az ígére járuljatok hozzá a gyülekezetünk anyagi terheihez, hordozzuk együtt felelősen ezt a szolgálatot is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.